Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Kis Bence és Hanyec Imre az Erinex társ tulajdonosai. A beszélgetés első részéből kiderült, mi volt a legfontosabb motivációjuk, hogyan indult és mit tud az általuk kifejlesztett és világújdonságnak számító repülőgép vizsgálati technológia, és mi kellett ahhoz, hogy valóban megindulhasson a fejlesztés.
Amikor elkezdtetek fejleszteni a fejlesztés során, mi volt az a pont, ami, vagy volt-e olyan pont, ami nagyon kritikus volt, amit nagyon nehéz volt megoldani?
Mondhatom azt, hogy csak ilyenekkel szembesültünk heti szinten. Tehát, hogyha már csak azt megnézzük, amit elkezdtem kifejteni, hogy itt a kiterjesztett valóság tekintetében, ugye mi elébe mentünk gyakorlatilag ennek az egész technológiának. Tehát ott volt egy elképzelés, volt egy ígéret, hogy mi lesz ez a kiterjesztett valóság, viszont olyan alapvető problémákba futottunk bele, mint mondjuk az, hogy tartjuk a való világban a virtuális modellt egy adott pozícióban. Erre nem volt megoldás.
Ez miért probléma?
Hát ugye azért probléma, mert onnantól fogva, hogy én valamit precízen akarok mérni, precízen akarok illeszteni egy adott tárgyra, akkor azt nagyba tudja nehezíteni, hogyha egy picit is megmozdítom a fejemet, akkor az úgy elúszik, elkúszik.
Mereven kell tartani a fejedet mozdulatlanul?
Igen, erre mondjuk egy letámasztott parfisnyére erősített szemüveg az lehet, hogy képes lehet. Ugye az emberek kevésbé, azért egy valós munkavégzés és a valós munkavégzési körülmények azok nem ennyire ideálisak, hogy akkor van egy mérnökünk, aki mereven tartott fejjel nem fordul sem erre. Úgyhogy ez is egy ilyen terület volt, de mondhatom azt, hogy ugye olyan technológiát alkalmazunk, és olyan megoldásokat alkalmazunk, aminek az elsődleges célja a kezdetekben nem az volt, hogy egy vállalati rendszert fejlesztenek rá, sokkal inkább szabadidős tevékenységre, nem tudom én, játékfejlesztés és hasonlókra alkalmazták ezeket. Szóval ennek is meg kellett oldani a hátterét, hogy ez egy úgynevezett enterprise szoftverben alkalmazott megoldást tudjon lenni.
És ezt lehet élvezni, ezt az állandó küzdést? Van ebbe öröm?
Öröm az mindenképp van, főleg akkor, amikor megoldás kerül ez a probléma. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb, hát ha nem is örömöt, de azt az erőt, hogy ezen túl tudjon lépni az ember, és motivált tudjon maradni, azt a változatosság adja. Azért nagyon sok területen szembesülünk kihívásokkal, és nem arról van szó, hogy csak a fejlesztési oldal lenne mondjuk egy ilyen állandó útkeresésbe. Mivel egy innovatív rendszerről beszélünk, egy konzervatív iparágban, egy olyan technológiáról, amit még nem épített és nem alkalmazott senki előttünk, ezért aztán ugyanúgy kihívásokat jelent mondjuk egy marketing, vagy...
Ugye nemzetközi piacról beszélünk, tehát önmagában az, hogy óriás, nemzetközi óriás vállalatokkal tárgyalunk, egy kis magyar cégként.
Igen,
technológiai beszállítóvá próbálunk válni.
Ez lett volna a következő kérdés, mert megjegyeztétek egy interjúban, hogy az első tőkebevonásban senki nem volt a segítségetekre. De azért én a háttérére vagyok kíváncsi, amikor egy tőkebevonás, ugye ez arról szól, hogy bizalom megteremtése alapvetően. Szóval ez hogy ment? Mivel lehetett meggyőzni a befektetőket? Mert itt egy radikálisan új technológiáról beszélünk. Nincsenek támpontok. Hogy lehet ilyenkor egy befektetőt meggyőzni?
Ez egyébként egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ezeknél az eseteknél az elsődleges, hogy ez a történet mennyire jó, amit te fel tudsz vázolni, és ennek a hátterét adja meg az, hogy egyébként milyen kompetenciákkal rendelkeznek azok az emberek, akik ezt a történetet felvázolják. Szóval önmagában egyik se elég, én azt gondolom, se a jó mese, se a jó csapat. Ennek a kettőnek össze kell állni ahhoz, hogy ebbe higgyen más is, és tudjon hinni más is. Folyamatos kapcsolatépítés, amit végez az ember, sok emberrel találkozik, sok emberrel beszélget, sok emberrel megosztja az elképzeléseit, és onnantól fogva, hogy ezek a akár a kapcsolatok elkezdenek kialakulni, és utána ugye tud ez bizalmi kapcsolattá fordulni, amiben elhiszik azt, hogy az ember erre képes.
Ez kell ez a bizalmi kapcsolat? Tehát az emberi kapcsolat? Igen. Vagy a számok döntenek?
Én azt gondolom, hogy van szerepe abszolút ennek a dolognak, és ez megint egy ilyen történet, hogy ha valaki csak a számok alapján próbál dönteni, vagy csak a bizalmi oldal alapján próbál dönteni, akkor lehet, hogy nem egy jó befektetést fog megkötni, csinálni, tehát ez is két tényezős leginkább.
Mondatok két mondatot, amivel fenntartottátok a befektető figyelmét?
Az a befektető, akivel beszédbe elegyedsz, mennyire, az összbenyomás az mennyire fogja meg az első pillanatban. Az, hogy te milyen technológiát, milyen iparágat mondasz, és az hogy jön le rólad. Hogyha ez számára szimpatikus lesz, akkor nyitottan fog hozzáállni az a beszélgetéshez. Hogyha nem szimpatikus, hogy valamelyik pont is megdől benne, vagy a technológia, vagy az iparág, vagy a te személyed, vagy maga a mese, amit próbálsz, ugye, mert fogalmazunk így, hogy mese, bár ugye sokkal inkább egy...
Tehát nevezzük történetnek.
Egy történet, jó. Amit ugye te felvázolsz, hogyha ebből valamelyik neki nem tetszik, és távolállónak érzi magától, akkor már egy sokkal nehezebb szituációból indítod ezt a beszélgetést, és ez azért tud érződni ezen az egyeztetésen. Ez most egy ilyen durva hasonló, de picit olyan, mint a párkapcsolat keresése, hogy meg kell találni a megfelelő embert.
Hát kell a chemistry is, ha már ezt behozott szerintem. Tehát,
abszolút.
Hogyha az nem lett volna ezzel a bizonyos első befektetőnkkel, akkor, amikor először találkoztunk, valószínűleg nem léptünk volna tovább.
Igen, tehát, hogy valójában persze ezek professzionális befektetők, kockázatítőke befektetések, de azért mégse arról van szó, hogy fagyi pénzeket osztogatnak, ezekkel el kell számolni, tehát minden döntés mögött van egy felelősség. Azt mondtátok, hogy tucatnyi emberrel tárgyaltatok.
Több tucat
hát is lehet. Ehhez azért szerintem jócskán kellett kitartás, amikor így nem sikerül valami, akkor hogy mentek neki a következőnek? Mitől mentek neki a következőnek?
Nyilván ezekből rengeteget tanultunk egyébként az összes olyan szituációból, amiből nem jött végül létre együttműködés. Az ember rengeteget tud tanulni.
És nem szegi kedvetek?
Ezt az iskolapadban nem tanítják meg ezeket a szituációkat, sajnos egyébként.
Hát nem nagyon.
Ezt az életben tudod megtanulni. A kudarcból inkább a következtetéseket, vagy az előremutató következtetéseket próbálod levonni, és beépíteni a működésedbe, a gondolkodásodba.
Na, de a 12. után azért nem ilyen egyszerű, ez persze, ez jó hangzik.
Három után ez oké. Ez nem egyszerű, de szerintem ez az egyik titka a vállalkozásépítésnek is, hogy ez fegyelem kell. Minden reggel föl kell az ember, és csinálja, akkor is, ha nincs kedve, akkor is, ha rossz kedve.
Akkor is, ha nincs
akkor
kedve?
Akkor is, ha fáj a lába. Akkor is, ha nem tudom, mi van. Csinálni kell. Tehát, hogy szerintem ez az egyik legfontosabb kulcsa annak, hogy valaki vállalkozást építsen, és itt most nem feltétlenül csak a mi vállalkozásunkról beszélünk, hanem úgy általánosságban, hogy egy fegyelmezettséget vigyen az életébe, hogy ezt csinálni kell. És ez ugyanolyan, mint a sport szerintem. Tehát ott is az is akkor tud működni, ha valaki ezt rendszeresen.
Igen, vannak jobb napok, meg rosszabb napok.
Mindenkinek,
ez mindenki biztos, de én azt gondolom, hogy ezért a legnagyobb kihívás akár vállalkozás építésébe, fejlesztésébe, akár egy ötletnek a felépítésébe, felállításában, vagy életrekeltésében, hogy a mindennapi motivációdat megtaláld. És ha ez elveszik valahol félúton, akkor onnan nagyon nehéz felállni, nagyon nehéz ezt tovább lökni. Szóval ezt a motivációt valahogy dédelgetni kell, pátyolgatni kell, és megtartani az embernek saját magában, addig működik ez az egész.
Neked, nektek, mi ez a mindennapi motiváció?
Talán az, amit a kezdetektől mondtam, hogy egy olyan technológiát piacra vigyünk, amivel valójában egy teljes iparágnak a tevékenységére hatással tudunk lenni hosszú távon. Ez mindenféleképpen egy olyan történet és egy olyan elképzelés, vízió, amit szem előtt tartva azért tudunk lendületet nyerni.
Én meg úgy fogalmaznám meg, hogy az alkotás. Az, hogy valami,
ez alkotás?
Valamit építsünk, létrehozzunk, és itt nem feltétlenül csak technológiáról beszélek megint, hanem egy cégről is. Tehát a cég építés is egy olyan alkotó tevékenység, ami adhat szerintem motivációt.
Abszolút.
És kell is, kell, azzal is kell foglalkozni a szakmai dolgok mellett, a szervezeti dolgokkal.
Már 20-valahányan vagytok, ha jól láttam egy leírásban, 25-26, most még is mindegy, tehát néhány tucatnyian.
Igen.
Ez már olyan csapat, amit már össze kell tartani.
Igen.
Ezt tanultátok, vagy ösztönösen jön? Mert nyilván technológiaorientált, iparágorientált emberekről van szó, szakemberekről, mérnökökről. Mondjuk így, hogy racionális gondolkodás jellemzi ezeket az embereket, de egy csapat összetartása messze nem puszta racionalitás.
Én szerintem ennek az egyik oldala, hogy meg kell tudni mutatni ezeknek az embereknek, hogy mi a cél, mi a mi víziónk, mi a mi elképzelésünk. Hogyha ezzel tisztába kerülnek, és ezen osztozni tudnak, akkor egy olyan csapatot lehet felállítani, akik gyakorlatilag minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ez megvalósuljon. Ha nem tudunk osztozni ezen a vízión, vagy valaki nem látja benne magát, vagy nem érti, akkor lehet, hogy sokkal kisebb lendülettel áll neki bizonyos feladatoknak. Úgyhogy én ezt egy fontos dolognak tartom. A másik oldal az pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a kezdetektől fogva két dologra törekedtünk. Az egyik az, hogy minden adott pozícióban a lehető legjobb szakemberrel tudjunk együtt dolgozni. A másik pedig, hogy ezeket a szakembereket egy olyan csapattá állítsuk össze, vagy olyan csapattá formáljuk, ahol mint egy baráti társaság tudunk együtt dolgozni, sikereket, vagy akár kudarcokat megélni, és sokkal kevésbé úgy, mint egy nagyon vaskézzel irányított vállalat.
Én azt gondolom, hogy a szakmai tudás, magas szintű szakmai tudás mellett a személyiség is egy fontos, hogy mondjam, szempont volt, amikor nagyon fontos az, hogy tényleg milyen személyiségű ez a kolléga, hogy mennyire klikkel abba a millióbe, amik mi vagyunk, még amit nem is alakítottunk ki még az elején, de már az elejétől kezdve a kulcsembereket szerintem így választottuk.
Volt ki, olyan, hogy ki kellett valakit tenni a csapatból? Pusztán személyiség okokból? Tehát ennek a személyiségnek a súlyát igyekszem föltérképezni, hogy mennyire számít, mint arány, mert lehet, hogy valaki nagyon jó matematikus, de kiállhatatlan. Akkor...
Én úgy gondolom, hogy ezt mind a két fél érzi, amikor egy ilyen szituáció kialakul, hogy ő odavalónak gondolja magát, vagy nem. Ezt csapat szinten is érezni, egyén szinten is érezni.
De volt erre példa.
Volt erre példa. Most nem akarok nagyon itt párhuzamokat vonni mondjuk egy sport esetében, de ugye lehet neked a legjobb sportolód egy csapatba, de hogyha nem tudod egy csapatba beilleszteni, akkor valójában ő, mint egyén nem fogja
megváltani
a hátán, elvinni azt a csapatot. Sokkal többet jelent egy olyan ember, aki lehet, hogy kisebb tapasztalattal rendelkezik, lehet, hogy nem a top 10 egyike, viszont olyan motivációja van, olyan akarata van, olyan attitűdje, hozzáállása van, amivel értékteremtésbe sokkal jobban hozzá tud tenni.
Elindultatok a nemzetközi terjeszkedés útján, balti együttműködés indult el egy olyan céggel, amelyik mondjuk a balti államoknak a repülőtársaságait kezeli, meg arról is beszéltek, hogy igen, akkor nem csak velük, hanem egyébként a nemzetközi szintéren előreléptek, és én arra vagyok kíváncsi, ezek azért ugye első ránézésre nagyon nem kiegyensúlyozott viszonyok, tehát van egy kis magyar startup, vagy most már nem is startup, hanem ez a köztes lépcső, most nem teszem be a
Scale-up,
tehát már a startupnál több, és akkor leülünk egy nagy társasággal beszélgetni, majdnem, hogy Dávid Góliát viszony, hogy na gyerekek, akkor mit tudtok, mit ajánlotok, szóval az hogyan lehet megoldani?
Hát igen.
Ezt csak látom, hogy mosolyogtok.
Ez szerintem betapintottál egy fontos pontba, ami valóban létezik.
Nem csak, hogy létezik, hanem azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehezen áthidalható pont egyébként. Mi esetünkben, ami egy fordulópontot tud és tudott jelenteni ezeknél a megbeszéléseknél, az a technológia, amit mi az asztalra letettünk. Nagyon sok céggel tárgyaltunk, és tárgyalunk gyakorlatilag a világ minden pontján. Nagyon sokszor hallottuk már azt, hogy mi azért mégiscsak egy nagy vállalat vagyunk, mi azért mégiscsak olyan erőforrásokkal rendelkezünk, olyan kollégáink vannak, hogy mit tudtok ti mutatni nekünk, ami újdonság lenne. Majd amikor elmentünk egy bemutatóra, elvittük a technológiánkat, megmutattuk nekik valós körülmények közt, hogy ez hogy működik, és hogy ez működik, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye sokan vázolnak víziókat, sokan használják jól a marketing PR eszközöket, majd utána, amikor ennek teljesíteni kéne ennek az adott megoldásnak, akkor hát kiderül, hogy az még valójában nem életképes. Úgyhogy erre mi rá tudtunk cáfolni ezeken a bemutatókon. Mindig egy olyan verzióval tudtunk az adott potenciális ügyfél elé menni, és tudunk a mai napig, ami én úgy gondolom, hogy egyedülálló a piacon, ezt ők is érzékelik. Nyilván itt azért kihívást jelent az a Dávid Góliát felállásban is, hogy őrzöd meg ezt magadnak, hogy próbálod védeni azt, amit van, hogy ugye ez ne egy hanvába halt történet legyen azáltal, hogy nagy vállalat azért mégiscsak más erőforrásokkal rendelkezik, mint egy kis vállalat, és hogyha valami megtetszik neki, akkor abban azért lehet kihívás, hogy azt hogy őrizd meg.
Köznyelven nehogy ellopják.
Én próbálok így diplomatikusan fogalmazni.
Én mondhatom, igen.
De igen, tehát, hogy nyilván ez is nyújt egyfajta kihívást, de én azt gondolom, hogy összességében megfelelő körültekintés mellett egy ilyen technológia, amikor működőképes, akkor az igenis magáért beszél, és sok asztal tud megfordítani ilyen szinten.
Amióta ezzel elkezdtem foglalkozni a témával, végig az érdekel, hogy tulajdonképpen ugye helyítsétek fel, hogy nektek jutott eszetekbe az egész világon, hiszen ez a kiterjesztett valóság, ezt te is mondtad, már ismert technológia volt, bárki hozzáférhetett, repülőgépgyártó, katonai innovációs fejlesztő cégek, és ez soha senkinek miért nem jutott eszébe? Tehát hogy kerül ez ide, ez az ötlet ilyen kivirágzásával ide Budapestre?
Lehet, hogy megfordult embereknek a fejében. Én ezt azért nem állítanám, hogy nem. Viszont szerintem pontosan itt jön be az a motiváció, az az eltántoríthatatlan hozzáállás, amivel mi igenis ezt véghez szerettük volna vinni. Én elég ilyen innovatív gondolkodású személynek tartom saját magam, és azért nekem is volt elég sok ötletem, hogy mit és hogyan lehetne elvégezni, aztán nyilván ezt így elhessegeti az ember. Pedig jó ötletnek tűnik, de nem áll bele minden egyes ötletébe, gondolatába az ember, hogy megvalósítsa. Úgy gondolom, hogy ez egy általános jelenség egyébként. Mindenkinek volt már ötlete, amire azt gondolta, hogy világmegváltó lehet. És itt pontosan az jelenti a különbséget, hogy igenis felállok a székből, igenis utána megyek, igenis elkezdem felépíteni ezt a dolgot, és kitartok ezeken a bukkanókon, mert nagyon nagy kitartás kell hozzá.
Azt szeretném még kérdezni, amikor elkészült a szemüveg, összeállt a rendszer, és gondolom felhúztad először, akkor mit éreztél?
Wow! ez tényleg mit csináltuk? Hát nyilván folyamatában látja az ember mindig az adott kis megoldásokat, előrelépéseket, de azért, amikor a repülőgép mellé kimegy, felveszi ezt a szemüveget, és látja megvalósulni azt, amiről eddig csak álmodoztunk, meg vízionáltunk, hát az egy hatalmas élmény. Tehát akkor, amikor a motivációt vizsgáljuk, hogy tudja az ember fenntartani a motivációt, az egy dolog, de amikor egy ilyen lökést kap, az gyakorlatilag minden korábbi nehézséget felülír, én úgy gondolom. Ezért érdemes csinálni.
Kis Bence, Hanyec Imre, nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy ez a nagy lökés ez tartson ki, és a motiváció.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Kis Bence és Hanyec Imre az Elinex társ tulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, egy új arccal a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.